A hétfőn hatályba lépett kőolaj szankciók után megszűnt az üzemanyagár stopp a magyar benzinkutakon, jelentette be Gulyás Gergely tegnap késő este. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is hozzátette, az intézkedés a MOL javaslatára történt. A rendkívüli kormányinfón részt vett Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is, aki arról beszélt, hogy ma kell lépni ahhoz, hogy jövő év elejére egy stabil, importtal megtámogatott üzemanyagpiac legyen újra Magyarországon, és jelentősen magasabb készletekkel rendelkezzen az ország. Nem jó, ha drága valami, de annál csak az rosszabb, ha nincs, mondta az olajvállalat vezetője. Mától a MOL benzinkútjain a benzinliteréért 641 forintot, a gázolajért pedig 699 forintot kell fizetnünk. Toldi Ottót, a Matthias Corvinus kollégium kutatásvezetőjét, illetve a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét és Hortai Olivért, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Halász Zsuzsa vagyok, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Hát ez is eljött, nem mondom, hogy derültékből villámcsapásként ért bennünket, de azért sokan úgy kalkuláltak, hogy az árstopp, illetve a hatósági áras üzemanyag még decemberben kitart. Őszintén szólva, én már az elmúlt napok üzemanyag mizériáját sem értem egészen pontosan. Mi történt? Mi áll a háttérben? Elvégre is ugye a tárolók tele vannak, ezt mondta maga Hernádi Zsolt vezérigazgató is tegnap a kormányinfón.
A hétfőn életbe lépő olajembargót megelőzően az európai energiavállalatok magatartása sokat változott. Az olajembargó egy nagyon nagy hatású intézkedés, ami jelentősen befolyásolja az egész Európai Unió energiapiacát. A háború előtt az EU a saját olajigényének több mint negyedét Oroszországból fedezte, és most erre új forrásokat, vagy ennek egy nagy részére, egy jelentős részére új forrásokat kell, hogy találjon. Úgyhogy az elmúlt hetekben elindult a tartalékolás, a vállalatok magasabb prioritásként élték meg, hogy a saját piacukra termeljenek, és ez az import lehetőségeit Magyarországnak jelentős mértékben leszűkítette, beszűkítette. Ebben a szűkülő mozgástérben jött két váratlan esemény. Az egyik a százhalombattai finomító részleges kiesése volt, ami ráadásul jobban elhúzódott, mint ahogyan azt előre várták. A másik pedig egy keresleti sokhatás, amihez jócskán hozzájárult az a pánikvásárlás is, ami hétvégén kialakult. Az elmúlt hét napban a kereslet 60%-kal meghaladta az egy évvel ezelőtti azonos időszakban tapasztalható keresletet. És ezen felül vannak olyan fejlemények, olyan események, amik a jövőre vonatkozóan meglehetősen aggasztóak. Egyfelől az olajembargó hatásai azok várhatóan egyre súlyosabbak és súlyosabbak lesznek, drasztikus áremelkedés várható, hiszen azok a vállalatok, amelyek korábban orosz nyersolajat szereztek be, azok rákényszerülnek, hogy a nyugati kb. 40%-kal drágább nyersolajat szerezzék be a jövőre, ez tovább szűkíti az import lehetőségeket. A szomszédunkban egy háború zajlik, ami a Magyarország olajbeszerzései szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket folyamatosan veszélyezteti. Egyébként ez az oka annak, az én véleményem szerint, hogy a tartalékokhoz nagyon óvatosan szabad csak hozzányúlni. Szerintem most egy bölcsebb dolog inkább tölteni a tartalékokat, mint elhasználni azokat. És lesz egy második lépcsője az olajembargónak. Február 5-én az olajtermékekre is kiterjeszti a közösség az Oroszországgal szembeni embargót, ami talán még nagyobb kihívásokkal elé állítja majd a közösség üzemanyagpiacát. A dízel esetében például korábban az EU kb. 10%-ot szerzett be Oroszországtól. Ráadásul, ami Magyarország szempontjából, aki majd az olajtermékek alól is mentességet kapott, tehát ami Magyarország szempontjából egy aggasztó dolog, hogy az orosz olajból előállított olajtermékek exportja is tiltott lesz. Tehát mi korábban a régióban üzemelő finomítók egy esetleges probléma üzemzavar esetén ki tudták segíteni egymást üzemanyag anyaggal, ez február után csak korlátozottan lesz lehetséges. Bár az intézkedés...
Bocsássam meg, én erről azt olvastam a sajtóban, lehet, hogy rosszul, hogy ez már most érvényben van hétfő óta, hogy nem lehet orosz alapú termékekkel üzletelni az Unióban az országok között, és ez az oka többek között annak is, hogy a MOL horvátországi érdekeltségéből és a szlovákiai érdekeltségéből sem, mármint finomítói érdekeltségéből sem lehet Magyarországra olajat szállítani.
Én úgy tudom, hogy, hogy ez februártól lép életbe, ami egy hatás, hogy a vállalatok ehhez már most megkezdték az alkalmazkodást, tehát már most elkezdték azokat a folyamatokat kialakítani, ami majd a február 5-i határidő után jellemző lesz. Tehát általánosságban azt mondható, és még lehetne a tágabb környezetről is beszélni, kiszámíthatatlan, hogy az OPEC milyen döntéseket fog hozni a jövőben, kiszámíthatatlan, hogy Oroszországnak mennyiből kell majd visszavágnia a kitermelését, ez milyen hatással lesz a világpiaci árakra. Hát egy általánosságban egy nagyon bizonytalan környezet van, ebben Magyarország mozgástere egyre szűkül, jöttek váratlan események, amik nagyon nagy kihívások elé állították az ellátást. A tartalékokhoz nem érdemes hozzányúlni, mert semmilyen biztosíték nincs arra, hogy a jövő kedvezőbb lesz, mint a jelen. Úgyhogy ezek okozták együttesen azt, hogy egyszerűen a benzinástopot már nem lehetett tovább tartani.
Akkor kérdezzük Toldi Otót is, hát ha tovább keserít bennünket.
Hát sajnos nincs, nem tudom optimistább irányba folytatni Olivernek a mondandóját, és csatlakozva ahhoz, amit mondott, figyeltem, hogy az utóbbi hetekben hogy mozog a különféle kőolajoknak a világpiaci ára. Ugye a Brentnek az ára az 83 dollár hordónként, a BTI ára, ezek ugye a fő típusok, ehhez képest még sokkal több van, de ezek a fő kereskedett termékek. A VT-nek az ára az 76 dollár per hordó, ehhez képest az orosz urál olajnak az ára az 52 és 70 dollár per hordó között mozgott, tehát ezt a nem csak hogy kiütjük a 25%-át az európai Európába hozott kőolaj mennyiségnek, hanem a legolcsóbb szegmensét ütjük ki, az árletörő hatású szegmensét ütjük ki a kőolajpiacnak, a többi behozható kőolajnak az ára az mind magasabb, lényegesen magasabb. Aztán ugye folytatva a Olivérhez kapcsolódva a gondolatokat, ugye a MOL a háború előtt 70%-át tudta lefedni a magyar piacnak. Ezek a kapacitások azóta nem, hogy nem tudtak bővülni, hiszen kitört az energiaválság, és kitört a háború, tehát örültünk, ha láttuk magunkat. Ez a 70%-os kapacitás, ez adott, a 30% így is úgy is importból érkezett. Ugye ez az import már nem érkezik, mert a energiakereskedő vállalatok, első helyen is az Envi, az olasz Envi, ők a régióban máshol nagyobb hasznot tudtak realizálni, és egyszerűen elvándoroltak azokra a piacokra, ahol nagyobb hasznot realizáltak, ahol egyedül maradt, tehát az ország, a magyar piac 100%-ának a lefedésére egy 70%-ra elég kapacitással nyújtózkodott, és ezt nagyon sokáig bírta. Tehát meg kell hagyni, hogy számomra úgy tűnik, hogy konstruktívan és az ország bajait megértve próbálták kezelni a belső álsapkának a kérdését, ami viszont rendkívül fontos volt, hogy az országot ne érje sokként az elszabaduló energiára. Hogyha most Romániába autózunk, akkor látjuk, hogy magyar autóként az autópályán szinte egyedül megyünk személyautóval a Nagyszebenig az autópályán, tehát látható, hogy milyennek már máshol a hatása nálunk. Nálunk sokkal tovább fölmaradt egy gazdasági pörgés, mindenhez kell közlekedni, mindent kell szállítani, tehát fönnmaradt tovább a gazdasági pörgés, és ez lehet, hogy sokat ért. Lehet, hogy a végén, a túléléshez ez a pár hónapnyi haladék is fontos volt. Ugye nagyon, nagyon problematikus volt a Százhalombattai finomítónak az elhúzódó felújítása, de azt tudni kell, hogy lényeges műszaki többletterhelés érte ezt az erőművet, amiatt, hogy a 70%-os kapacitás 100%-ra húzták föl. Tehát nyilvánvaló, hogy emiatt a műszaki meghibásodásoknak a valószínűsége, a javításnak a bonyolultsága is hosszabb. Tehát mindezek hihetőek.
Világos.
Tehát Én azt mondom, hogy le a kalappal a MOL előtt, hogy eddig is bírta, konstruktívak voltak, de eddig tudtak elmenni. És ezt ebbe kell látnunk, hogy
az jó, így. Viszont az számomra továbbra is kérdés, hogy a tegnapi döntés az hogyan illeszkedik bele a magyar gazdasági folyamatokba. Ugye Hernádi Zsolt egyebek mellett azt is mondta a tegnapi kormányinfón, hogy ma már együtt élünk az inflációval. Az áremelkedések minden téren itt vannak, így pedig nincs rendes inflációkezelő hatásuk ezeknek az ársapkáknak, ezért már nem indokolt a hatósági ár az üzemanyagoknál. Ez valóban így lenne, mert eddig éppen az ellenkezőjét hallottuk ennek, hogy a hatósági árak nélkül még magasabb lenne Magyarországon az infláció közgazdászok szerint.
Én ezzel nem értek egyet, az ársapka intézkedések visszafogták az inflációt. Azt, hogy milyen mértékben, arról valóban van egy vita, de egyszerűen az, hogy mondjuk a háztartások csak 480 forintért tankoltak, szemben a piaci árakkal, ami most mondjuk a benzin esetében 641 forint, ennek önmagában van egy hatása, egy jó hatása az inflációra, csökkenti az inflációs nyomást, ahogyan a mostani benzinástopp feloldásának is lesz egy negatív hatása
az inflációra nézve. Egyébként azt meg tudjuk mondani, hogy ezzel a piaci árral, ami most itt kialakult nemzetközi összehasonlításban, hogy állunk? A benzinárat tekintve?
Én úgy néztem, hogy a legolcsóbb egy harmadban vagyunk, továbbra is az Európai Uniót tekintve. Igen.
Tehát akkor voltak éppen jól állunk ilyen tekintetben, még mindig nem fizetünk annyit, mint európai társaink a benzinért.
Hát az, hogy jól állunk, az szerintem egy
relatív, mert ma már
túlzás, mert ma minden
úgy tűnik,
drága.
Hogy ennek is kell már örülni. Beszéljünk egy kicsit a hétfőn életbe lépett embargóról, illetőleg olajársapkáról, és egy gyors tisztázó kérdéssel kezdeném ezt a legelején, mert hogy én nem pontosan értem, hogyha amúgy sem vásárolhatnak orosz nyersolajat az EU-s országok az embargó miatt, akkor minek az ársapka?
Hát az ársapka alatti árszinten szerintem a vásárlás mehet tovább, csak a fölött nem.
De ez csak nem azt jelenti, hogy nem vásárolhatnak egyáltalán
nyersolajat
Oroszországból?
Igen, tehát itt belelépünk abba a kérdésbe, hogy mind a hárman lehet, hogy máshogy fogjuk értelmezni. Az én olvasatomban egy ársapkának akkor van értelme, ha e fölötti áron nem lehet vásárolni, ez alatti áron meg lehet vásárolni. Egyébként körülbelül ez az orosz olaj, urátípusú olajnak, ez az átlagára, ez a 60 dollár per hordó. Tehát ez szokott
ez
lenni, hogy
évre. Jó, de akkor mielőtt innen tovább lépünk, azért kérdezzük meg Hortaival is, hogy hogy értelmezi, mert ugye két dolog lépett hétfőn életbe, az embargó, amit már az nem tudom, 6. vagy 5. vagy 7. vagy x-edik szankciós csomagba szavaztak meg, és az ársapka is. A kettő pedig egymáshoz viszonyítva kicsit értelmetlen.
Az ársapka intézkedés, ez egy kiegészítő intézkedésnek tekinthető. A G7 országok többsége és az Európai Unió embargóval sújtotta az orosz olajat, tehát az embargó az egy erősebb intézkedés. Tengeri úton nem lehet Oroszországtól olajat vásárolni az Európai Uniós országoknak és az Egyesült Államoknak. Amiben az ársapka ennél többletet jelent, amiben ennél több, az, hogy az európai és a G7 országokhoz tartozó vállalatoknak megtiltja, hogy a 60 dolláros szint fölötti tranzakciókban közvetítőként részt vegyenek. Hát korábban a globális olajpiacon például a brit vállalatok, biztosítók nagyon jelentős szerepet vállaltak közvetítőként az olajszállítmányok biztosításában, a déli európai uniós tagállamokkal szállítmányozásban. Tehát sok olyan szállítmány volt, ami mondjuk Oroszországból Kínába vagy Indiába ment, de brit vállalatok nyújtották hozzá a biztosítási szolgáltatást. És ez az, amire a 60 dolláros ársapka vonatkozik.
Tehát akkor nem az effektív vásárlásra vonatkozik.
Nem az ársapkát elfogadó országokba irányuló szállítás.
Ugye,
itt két dolgot érdemes tisztázni. Az egyik az, hogy az eredeti elképzelése az Egyesült Államoknak az nem ez volt, hanem egy globális ársapka intézkedést szeretett volna bevezetni, csak már nagyon hamar Kína, India és más nagy fogyasztók jelezték, hogy ehhez nem fognak csatlakozni. A másik, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy ennek az intézkedésnek az az értelme, hogy a piacok után az európai vállalatokat is leválasszák Oroszországról, és ezzel a kelet és a nyugat közötti egyre távolodó két pólust tovább szélesítsék egymástól. Hát a probléma az az, hogy ez talán összevág az USA gazdasági érdekeivel, csak hogy az Európai Unió érdekeivel biztos, hogy nem vág egybe.
Oroszország jelezte, nem is egyszer, hogy ha bármilyen általa exportált energiahordozóra ársapkát tesznek, akkor nem fog szállítani. Ugye most várjuk, hogy mit fognak bejelenteni Oroszországban ezzel kapcsolatban. Igaz, hogy mi mentességet élvezünk, már mint Magyarország a vezetékes szállítás miatt, meg Szlovákia is, de hogyha az oroszok nem szállítanak egyáltalán, mert úgy döntenek, hogy akkor büntető intézkedésként kvázi ők sem szállítanak, akkor mi is eleshetünk az olajtól? Vagy ettől nem kell tartanunk?
Hát ugye egyelőre a vezetékes gáz kereskedelemre nem vonatkozik ez, de ugye látható...
De a válasz vonatkozhat.
Igen, így van. És nem csak ez, hanem az is, hogy igazából egy nagyon súlyos ellátásbiztonsági kockázatot jelent az ukrajnai háború, mert Ukrajnában nagyon komoly üzemanyaghiány van, ami a télen még csak fokozódni fog. És ugye az ukránoktól már láttunk olyan nem tipikusan normakövető magantartást 2009-ben, amikor a földgázszállításokat akadályozták meg egy árvita miatt annak idején 2009 januárjában, simán belefér az ukrán eszköztárba az, hogy a barátság kőolajvezetéknek megcsapolják, és erre az oroszok leállítják, tehát ez simán benne van a pakliba, tehát egyrészt ez is, másrészt az orosz válasz is lehet ennyire drasztikus, hogy egyszerűen akkor attól függetlenül, hogy melyik tagállam hogy állt hozzá egy Közép-Európába ez a kérdéshez, ők befejezik a kőolajszállítást, már csak azért is, mert a kőolajkereskedelemnek azért jelentős része a tengeren zajlik, és látható, hogy Oroszország már nem csak most, hanem folyamatosan évek óta irányítja át a szénhidrogén és a kőolajkereskedelmét is az Ázsia felé, és hát ugye van ez a jelenség is önmagában, meg van az is, hogy a dömpingáron olcsón kiajánlott kőolajat nagyon sok viszonteladó veszi meg, tehát az öbölmenti országok, Észak-Afrika országok, Kína maga is megveszi az orosz kőolajat, és utána átcímkézve viszont eladja a világpiaci áron, tehát ilyen folyamat is van, ez végül is, hogyha cinikus vagyok, akkor nekünk nem rossz, mert a hiányzó, a világpiacról hiányzó mennyiség így vagy úgy egy része visszakerül a kereskedésbe, és így a kínálati szűkösség enyhülni tud egy picit. De hát látható, hogy tehát a világ élni akar, és a kiskapukat megtalálja, ugye egyszer. A Magyarország felé a lehetőség, és látszik, hogy ez irányba mennek most a tárgyalások, hogy az adriai kőolajvezetéknek a kapacitását megnövelve nem csak Magyarország ellátását lehessen teljes egészében biztosítani tengeri kőolajszállítások révén, hanem ebbe bekapcsolódna Szlovákia is, és az egész régióban egyfajta tranzit szerepe lehetne a magyar horvát Adria vezetéknek.
Úgyhogy... De tegnap Tiranában, amikor Orbán Viktor az EU Nyugat-Balkán csúcson azt posztolta, illetve onnan azt posztolta, hogyha jól csináljuk, akkor Szerbia és a Balkán lesz az olcsó energiakapuja Európa számára. Akkor ezt hogy értette?
Hát ez bizonyos mértékben, bizonyos értelemben már most is így van, mert az utolsó olyan gázvezeték, amin zavartalanul érkeznek a szállítmányok, az a török áramlat, ami Szerbián keresztül Magyarországra fut be. Oroszországból zavartalanul érkeznek a szállítmányok. De én azt gondolom, hogy itt azért nagyobb potenciál meg lehetőségek is vannak ebben a térségben. Egyrészt a cseppfolyósított földgáz szállítmányok befogadásában a balkáni térség az elképzelhető, hogy a következő ibériai félsziget lesz, tehát hogyha egy kellő mennyiségű beruházás érkezik el az ilyen típusú infrastruktúra fejlesztésekbe, akkor a következő időszakban nagyon sok LNG beruházás indulhat, és déli irányból elláthatják az Európai Uniós igények egy részét cseppfolyósított földgázzal. Szó volt arról is korábban, hogy a török áramlatot lehetne bővíteni. Én azt gondolom, hogy a villamos energia hálózatok integrációjában is nagy potenciál, nagy lehetőség van. Ezek az országok, ezek nagyon nagy kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkeznek, például a megújuló energia területén. De még egy gondolatot hadd tegyek hozzá az előttem felmerülő orosz válasz kérdésköréhez, hogy az orosz nyilatkozatok arra vonatkozóan, hogy nem fognak szállítani azoknak, akik elfogadták az ársapkát, ebbe sok mindent bele lehet látni, és az oroszoknak viszonylag nagy mozgásterük van arra vonatkozóan, hogy milyen tartalommal töltik meg ezeket a fenyegetéseket. Mert hogyha semmi sem történik, akkor is beváltják az ígéretet, hiszen ezek az országok embargóval sújtották Oroszországot, tehát egyébként sem vehetnek közvetlenül tengeri úton tőlük. Uh-huh. De az ársapka apropóján az oroszok megtehetik azt is, hogy egyszerűen felmondják azokat a szerződéseiket, amelyek kényelmetlenek számukra. Ráadásul ezt időben viszonylag kényelmesen képesek megtenni, mert ahogy Otto is mondta, az Urál típusú nyersolaj értékesítési ára az 60 dollár körül mozog, tehát valódi veszteség nélkül akár továbbra is részt vehetnek az európai kereskedők ezekben az ügyletekben.
Hát ezért az Zelenszkij elnök rendkívül elégedetlen ezzel a 60
Nem csak
dollárs.
Ő, hanem Lengyelország is, a balti államok is, igen. Tehát, hogy ez egy azonnali erős vágást nem fog jelenteni. Oroszországnak most van arra ideje, hogy felépítse az új kereskedelmi kapcsolatait. Én azt gondolom, hogy a biztosítási tevékenységet kínai nagybankok ugyanúgy el fogják látni. A szállítási kapacitások kiépítése már zajlik. Oroszország több tucat tankerhajót vásárolt az elmúlt időszakban. Tehát most van egyszerűen arra idő, hogy Oroszország átcsoportosítsa ezeket az ügyleteket. Úgyhogy szerintem itt egyszerűen egy ilyen puha átmenet fog lezajlani, egyre inkább távolodni fog a kelet és a nyugat egymástól. A nyugat szempontjából ez a puha átmenet olyan szempontból egyébként egy fokkal kedvezőbb, hogy nagyon nagy ütés a világpiacot, vagy a világpiaci folyamatokat vélhetően nem fogja élni.
Szóval, hogy a kelet és a nyugat egyre inkább távolodik egymástól, mondja ezt ön, és hát valóban a fogadkozások erről szólnak, ha a nyilatkozatokat halljuk, hogy soha többet orosz energiafüggőség, csak ezen közben Európa egy amerikai energiafüggőségbe viszi bele magát, úgymond, csak hogy ez a függőség sokkal drágább, és sokkal veszélyesebb, és sokkal környezetszennyezőbb. Mi lenne az előnye ennek, ha ez valóban állandósulna? Egyetlen okot tudnak mondani? Másfél percünk van körülbelül. Hogy mi lenne valóban az előnye?
Visszaugranék egy picit az előző kérdésre. Ne felejtsük el, hogy a nyugat-balkáni régiónak nagyon jelentős szénhidrogénkészleteket fedeztek fel ebben a régióban. Tehát nem csak tranzitálóként és fogadóként tudnak beszállni majd a közép-európai régió ellátásában, hanem Ciprus környékén és a Fekete-tenger is hatalmas új lelőhelyek, még kiakázatlan lelőhelyek vannak, tehát ez is nagyon fontos.
Tehát az amerikai függőség az nem ugyanolyan, mint az orosz, hogy visszatérjek a saját kérdésre?
Szerintem rosszabb, mert drágább és környezetszennyezőbb, hiszen tudjuk, hogy az LNG, a cseppfolyósított földgáznak az ide szállítása az sokkal nagyobb széndioxid kibocsátással jár, sokkal nagyobb szennyezéssel jár, mint a vezetékes szállítás, tehát ezt tudjuk, és jóval drágább lesz, hogyha még akkor is, hogyha visszatérünk a béke üdvös korszakához, akkor is többszörös, két-háromszoros szokott lenni az LNG piaci ára, mint a vezetékes gázi.
Tehát hát ez a kelet-nyugat távolodás még talán változtat, vagy változhat, ugye a politikában sosem mondjuk azt semmire, hogy soha. Még esetleg a kiózanodás pillanata is elkövetkezhetnek. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, hogy itt voltak. A kedves hallgatóktól pedig